És az életünk dolgaiban itt van vendégem, Gyarmati Rita tanácsadó szakpszichológus, akivel már a gyakorlottabb hallgatóink emlékezhetnek, hogy időről időre visszatérünk, és hogy most van is egy sorozatunk. Méghozzá, ugye a múltkor, jó pár héttel ezelőtt a megmentő típust vettük át, most pedig jövünk az áldozat típusra, szerintem sokan magukra ismerhetnek, hiszen nagyon sokan benne vannak ebbe a szerepkörbe, ami egyébként azt előre bocsátom, hogy ez semmiképp nem pejoratív, nem degradáló, nem, tehát ez nem minősítgetés, hanem így ezteket azért csináljuk, hogy körbejárjuk, hogy felismerjük, és felismerjük, hogy mit lehet tenni. Ugye? Szia, Rita! Örülök, hogy itt vagy.
Szia, én is örülök. Hát az a helyzet, hogy szerintem most sokkal nehezebb dolgunk van, mint az előző
igen,
körben.
Úgy is jöttél, hogy mondtad, hogy ezt ugye tudod, hogy az áldozat az kemény, az nehéz lesz végigbeszélni.
És hogy jól kezdted az egészet, mert ugye tényleg az lenne a lényeg, hogy felismerje azt valaki, hogy ő benne van ebben a szerepben, és ez a kulcsa az egésznek. És nyilván nem pejoratív, szóval, hogy ez egy nagyon összetett szerep.
Hát,
tehát, hogy
persze.
Azért borzasztó nehéz róla beszélni, és azért azt ne felejtsük el, hogy ezeknek a pszichológiai jelenségeknek nagyon sokszor tényleg áldozatai vagyunk, mondjuk ezt így, tehát, hogy akár egy transzgenerációs trauma, vagy ahogy hozzuk végig a családon azt, hogy én nőként például mire vagyok alkalmas, képes az én családomban, és mire nem. És hogyha én ebbe belenövök, és az előző, a nagymama is, a dédmama is, és mindig ilyen történeteket hallok, akkor mitől venném észre azt, hogy ez nincs rendben? Hát mindenki így csinálta. Úgyhogy tényleg ez a nehéz benne, hogy ez nem egy bűntudatkeltés az, hogy valaki áldozat, de hogy tényleg vannak olyan jelei, amiket, hogyha az ember picit magára vonatkoztat, és teszteli magát, hogy vajon ez nekem szokott lenni, vagy nem, akkor talán hozzá tudjuk segíteni, hogy felismerje azt, hogy neki ez így nem jó.
Ezt az áldozat szerepet én azért gondolom összetettnek, mert hogy szerintem ennek is lehet egy ilyen pozitív-negatív előjele. Ezt most nekem kéne valahogy kifejtenem, hogy mit is értek ez alatt. Tehát az áldozat, van az az áldozat, aki mindig a körülmények áldozata, és egyébként úgy jön ki ebből az egészből, hogy neki az mindig rossz. De van az az áldozat is, akinek pont az áldozatsága a jó, az, ami őt előre viszi. Azzal, hogy áldozat, azzal szerez magának előnyöket, hiszen akkora áldozat, és akkora hangot ad ennek, hogy akkor kedvezmények érik. Ez így érthető?
Persze, és abszolút így is van, tehát, hogy ez attól függ csak, hogy honnan nézzük.
Uh-huh.
Tehát, hogy most
mert van
én...
az a másik, amit mondtam, hogy aki ott csendben ott eláldozatoskodik, és minden baja is lesz, és senki nem figyel rá, hisz ő egy áldozat.
Lehet, hogy úgy érted talán ezt, hogy valaki élvezi azt, hogy ebben a szerepben van, és ettől ő a helyén érzi magát.
Igen.
Miközben, ha kívülről nézed, akkor látod, hogy fú, hát azért ez nem biztos, hogy jó neki.
Igen, persze, komfort... azért mondom, hogy itt semmi nem minősítgetés,
igen,
csak
persze,
ezeket
persze,
a szavakat ismerjük
persze,
és használjuk. Igen?
Hát persze, meg hát végül is most, hogyha talán akkor úgy tudom ezt továbbvinni, hogy mondjuk mindenkinek van komfortzónája, ugye? Hát ezt tudjuk. Tehát, hogy komfortzónából kilépni borzasztó nehéz. Vannak, akiknek lazább ez a határ, vannak, akiknek kicsit szűkebb, de van, aki nagyon jól érzi magát a komfortzónájában, és nem nagyon akar változtatni, és akár még kívülről is úgy néz ki, hogy ő jól megvan a komfortzónájában. Egy érett személyiségű ember miért ne lehetne, hogy jól érzi magát abban, amiben van, megtalálta azokat a határokat, amik neki elegek, elég mozgásteret hagynak az ő saját komfortzónáján belül, és nagyon jól tud, adekvátan tud működni a világban, tehát, hogy nincs ezzel probléma. Aztán van az, aki benne van a komfortzónájában, de hogy ő azt mondja, hogy neki ez jó, de kívülről látszik, hogy egyáltalán nem jó. Tehát aki inkább azért marad benne a komfortzónájában, mert nem akar tovább gondolni, mert nyilván az, hogy a komfortzónámból kilépjek, az munka.
És lehet, hogy nem is tudja, hogy kell tovább gondolni.
Lehet, hogy nem is tudja, hogy ő benne van a komfortzónájában, és nem akar ebből kilépni. És ez azért nagyon fontos, mert ez a komfortzóna, én ezt nagyon szeretem ezt a fogalmat, mert ez nagyon sok mindent előrevetít. Tehát a komfortzóna az nem feltétlenül csak azt jelenti, hogy lakok mondjuk egy 28 négyzetméteres lakásban, ahol már régen el kellett volna költöznöm, mert mondjuk akár az anyagi lehetőségeim is megengedik, meg mondjuk van két gyerekem, és hát 28 négyzetméteren nehéz együtt élni, és ugye azért nem lépek tovább, mert hogy mindig, amikor tovább lépnek, akkor kitalálom, hogy miért nem.
Uh-huh.
Tehát, hogy megmagyarázom, hogy miért nem. De van olyan, aki ebben a 28 négyzetméterben jól érzi magát, és úgy kialakította azt a 28 négyzetmétert, hogy mindenkinek megvan a helye, meg mindennek megvan a helye. De hogy ez borzasztó nehéz, szóval, hogy miután minden ember máshogy működik, ezért pont itt a minősítgetésnél, hogy a kívülről ér engem egy kritika, az, aki engem kritizál, az a saját szempontjait mentén vizsgálja az én helyzetemet. Tehát az empátia itt egy nagyon fontos dolog, hogy mennyire tudja beleélni magát az én helyzetem, és mennyire tudja objektíven látni azt, hogy az a dolog nekem jó vagy nem jó. Tehát, hogy én valóban áldozat vagyok, vagy csak mások mondják rólam azt, hogy áldozat vagyok. Mert ugye most ezt azért kezdtem el mondani, mert hogyha visszakerekedünk oda, hogy én nem tudom felismerni azt, hogy áldozat vagyok-e.
Én is gondoltam, hogy ide majd visszakerekedni.
Akkor a külvilág fogja nekem jelezni azt, hogy én áldozat vagyok-e. De hogy egy első kérdés, hogy ő jól látja-e. Kettő, hogy azt, hogy látja, hogy én hogy érzem magam ebben az egészben. Három pedig...
Hogy ezt hogy adja a tudtodra, hát az sem mindegy.
Hogyne? Mert hogy ez nagyon fontos egyébként, hogy aki valóban áldozat, az nagyon sokszor, hát nagyon érzékeny a kritikára. Mindenki érzékeny a kritikára, de akik áldozatok, azoknak van a Vekerdinek egy ilyen nagyon jó pár mondata a gyenge emberről, de azért itt most ezt nem mosnám össze, de ő azt mondja, hogy a gyenge az mindig harcol. És hogy az áldozat, aki mondjuk gyengének érzi magát, és azt érzi, hogy nincs meg belül nem elég stabil, az úgy védi a saját nem stabilitását, hogy támad. Tehát, hogyha egy olyan...
De ez milyen érdekes,
ez
nem?
Ez nagyon. Tehát, hogy én ezt nagyon szeretem, ezt a pármondatot. Nem így van, de ha a legközelebbi, vagy a következő blokkra kikeresem pontosan, mert ez egy nagyon jó pármondat. És hogy nagyon érdekes az, hogy azok az emberek, akik például nem bírják a kritikát, a szépen, jól megfogalmazott, ő kérdezte szintű válaszra a kritikát, tehát nem úgy, hogy a kéretlen, aki így oda nyomja, hogy mert te ilyen vagy olyan egy vita hevében, nem erről beszélünk, hanem arról a kritikáról, hogyha én megkérdezem, hogy figyelj, mert valami nem működik az életemben, szerintem te hogy látod? És akkor a másik elkezdi mondani, hogy hát esetleg lehetne ezen vagy azon változtatni, és erre én megsértődöm, és elkezdem támadni a másikat, hogy de hát a te életedben is ez van, meg az van, akkor ott valami baj van. Mert hogy ha valaki nem bírja a kritikát, mondom a normál kritikát, tehát a normálisan megfogalmazottat.
Építőt?
Tessék?
Az építőt?
Igen, az építő kritikát, hogyha ezt ő nagyon magára veszi, és nem tud ezzel mit kezdeni, és nem tudja ezt a saját segítségére formálni, akkor ott valamiben mi belenyúltunk. Valami baj van. Tehát, hogy akkor lehet, hogy abban nyúltunk bele, hogy ő nem tudja magáról azt, hogy nem tökéletes, vagy szóval, hogy nem tudom, hogy érthető, ez borzasztó nehéz megfogalmazni. Hogyha valaki nem stabil...
Az biztos, hogy egy érzékeny pont.
Igen.
És abba az érzékeny pontba egyébként folyamatosan a szembenézésnek az elkerülése zajlik.
Igen, ez most nagyon jó, mert így kerekt. És hogy ezt nem akarja?
Hát hogy nem?
Aki beragad egy áldozat szerepbe.
De már zavarja, tehát egyébként ez már gondolom, hogy ez már a vége, amikor valami már annyira zavar, hogy megkérdezed, hogy mi a probléma, csak a kérdés az, hogy mit vársz, hogy megmondják a frankót, és azzal tudsz-e valamit kezdeni, vagy valami olyan hangozik el, ami vissza tud darálni abba, hogy a megszokott működésbe legyél, de nem te vagy az oka annak, hogy valami rossz. Én se tudom, hogy ez most mennyire érthető.
Igen, borzasztó nehéz, és hogy általában ezek az emberek egyébként el is magányosodnak.
Hát persze. Valószínűleg egyébként a önmaguk kudarcai miatt, nem? Tehát, hogy ne érezzék folyamatosan azt, hogy nekik egy kapcsolódásban, vagy bármilyen helyzetben alul maradnak. Tehát, hogy...
És folyamatosan azt érzik, hogy alul maradnak.
Hát persze, mert és ahogy megyünk előre, tehát a csalódások azok az embert így zárják be.
Persze.
Tehát
ez borzasztó nehéz, szóval tényleg. Hát a tükör az egyetlen. Mert hogyha most megkérdeznéd tőlem, hogy mivel lehet a leginkább segíteni egy olyan embernek, aki áldozatszerepben van.
Inkább próbáljunk meg arra kitérni, mert most így az elmúlt 10 percben próbáltuk megfogalmazni, hogy mi ez, tehát mi van a jelenben. Nem biztos, hogy ezzel egyébként pontosan rá tudtunk világítani, vagy abszolút megismerheti magát az, aki ebben van. Az biztos, hogy akinek valamilyen nehézség van az életében, és azt látja folyamatosan és állandóan visszatér az a nehézség, tehát lehet, hogy van benne egy állandóság.
Ez nagyon fontos, hogy amikor ugyanazok a helyzetek mindig visszaköszönnek.
Akkor azért szerintem el kell gondolkodni, hogy milyen áldozat szerepbe vagyok.
Bocsánat, de hogyha most az áldozati szerep azonosításáról beszélünk, akkor vannak olyan pontok, amikről egyértelmű. Tehát ez a folyamatos támadás,
na,
hogy
akkor
a kritikát
nézzük, folyamatos támadás nem bírja a kritikát.
Akkor, hogy mindig másokat tesz felelőssé azért, ami vele történik. Tehát, hogy a sors, meg anyám.
Hát,
de az, ezt folyamatosan...
Azt sokan tehát, hogy, csináljuk,
igen, de
anyámat.
Ez mindig. Na jó, és akkor oké, meddig lehet anyám hibás azért, mert én ilyen lettem. Tehát, hogy ez egy jó kérdés. Én azt gondolom, hogy azért a személyiségfejlődésnek van egy ilyen kulcspontja, ami a kamasszá válás, ahol én elkezdem kritizálni anyámat, apámat, nagyanyámat, nagyapámat, és ott nekem az a feladatom, hogy oké, megfogalmazom azt, hogy mi az, ami nekem nem kell, és milyen, amilyen nem akarok lenni. Oké, de milyen akarok lenni? És a fiatal
hát,
felnőttkornak már ez a feladata. Tehát, ha nekem ott ezt nem sikerült megugranom, és én 50 éves koromban még
sokat
mindig ezt
nem
mondom.
Sokat nem sikerül egyébként.
Igen, csak az egy, na, ez
de
is egy jelzésérték.
De én is azt gondolom, hogy igen, azért azt nem, azzal nem tölthetjük a felnőttkorunkat, hogy a gyerekkorunkat kiheverjük, tehát az elég nagy luxus. Oké? Okay? Tehát a mások hibáztatása soha tükörbe nem nézés, soha önmagamra vissza nem mutatás, igen?
Meg van az az érzés, nem tudom, hogy te érezted-e már, amikor valakivel úgy kell beszélni, mint hogyha tojáshéjon sétálnál vele.
Igen, tehát hogy nehogy valahon megsérts.
Amikor
nehogy,
azt érzed, ott nehogy, valami valószínűleg erről szólhat. Ilyesmik, amik ilyen pesszimisták, velük semmi jó nem történhet, ha pedig valami rossz történik, akkor igazából az a mondat, hogy hát persze, hát velem csak rossz történik. Tehát. És ez is érdekes, mert
tehát,
ezt is
hozhatjuk.
Tehát, hogy
önmagát lekorlátozza.
Igen, hát ugye ez a komfortzóna is, igen. Szóval, hogy, és akkor ne tipizáljunk, mert nyilván az emberek nagyon sokszínűek és sokfajták, de ezek a mondatok, és azért itt nagyon fontos az, hogy nekik, hogy azért tudjuk nehezen követni a gondolataik kapcsolódását egymásba, mert hogyha a kognitív viselkedésterápia módszere felől közelítem a dolgot, akkor itt az történik, hogy logikai hibák és gondolati torzítások vannak az ő fejükben. Mondok egy példát, volt egy kliensem, ő szenvedélybeteg volt, de ott is már elindult ez a én szegény. És hát azért kell innom, mert hát annyira felidegesítenek a többiek a körülöttem, és ott
de
volt egy
ezt ilyen... azért értjük.
Igen, de
jó, ilyenkor mindig elgondolkodom, hogy itt ülünk, és hogy akkor érted, valamelyik szerepben mi is beletartozunk.
Nyilván, persze.
Én kicsit azt vállalom, hogy mindegyikbe, tehát ezt értem.
De tudod, a pszichológiában mindig persze. Azt mondják, hogy mindenféle mentális probléma persze. Van mindenkinél, csak nem mindegy, hogy mennyire.
Így van.
Na, és hogy például ez a fiatalember egyszer bejött hozzám, nagyon jó körülmények között élt, ő egy nagyon okos ember volt, vagy hát még mindig az, csak már nem tudom, hogy mi van vele sajnos. Egy ilyen pici cégből csinált egy nagy, óriási céget, hát nagyon introvertált, befelé forduló volt ez az ember, tehát neki nehezebb volt így megküzdeni a világból jövő történésekkel, és akkor kertesház, a kertesházon belül még egy kertesház, motor, nem tudom, terepjáró, két gyerek, anyuka, mindenki, és bejön egyik nap, és azt mondja nekem hétfőn, hogy hát az a helyzet, hogy ő pénteken a Margit híd alatt fog fölkelni egy fillér nélkül. És akkor, hát ez így tök mindegy, akárki ezt így mondja neked az utcán, egy ilyen helyzetben lévő ember, akkor így állsz, és így mi történt? Na és akkor itt érdemes végig követni, hogy neki melyik gondolatból melyik jön. És hogy ott lehet észrevenni azt, hogy nem jól kapcsolódnak a gondolatok.
Az értem, eleje, tehát ő magát eljutatja ide.
Igen, és csak az elejét, csak az első pár, hogy ő összeveszett egy beszállítójával, oké? Okay. Ebből lesz ő hajléktalan. De várjál, hogy? Úgy, hogy ez a beszállító el fogja mondani a másik beszállítónak is azt, hogy ők összevesztek, és ketten összeesködnek ellene, és ez senki nem fog neki beszállítani, onnantól kezdve senkit nem fog tudni fenntartani, ki kell rúgni az állásából az embereket. Tehát, hogy nem jó, ahogy nem, ja,
de
nem
közben
racionális
meg
a gondolat.
Micsoda szorongás, meg félelem kaszkád indul el. Aha, és aztán utána nyilván ez a viselkedésen is lenyomatott.
Bizony.
Hát igen, na ez iszonyú nehéz.
Igen.
Tehát akkor körülbelül ezek így a jelenek.
Igen.
Na, nézzük ennek a múltját. Tehát, hogy az áldozat szerep honnan eredeztethető, és tudom, hogy ezzel nehéz feladatot adok, hiszen azzal kezdted, hogy ez ugye lehet egy abszolút transgenerációs, akkor, amit beszoktunk hozni, mi szegény magyarok, ugye
benne van az is abszolút.
Hát benne van, meg benne van a háborús trauma, és így tovább. Egyébként a háborút megélt őseink, akik ugye mi esetünkben még a nagyszülők, és szerencsésebbje ismerte a nagyszülőjét, akik ugye mindig arról számoltak be, hogy na hát azt nem lehetett, hogy te ezen nyavajog, és így tovább, hanem menni kellett előre, és életben maradni, és túlélni, és nem tudom, ami ugye teljesen érthető, és azt mondják, hogy mind az a trauma, amit ők amúgy nem éltek meg, fájdalom, veszteség, félelem, az két generációval később jön ki, és ez kijöhet két generációval később, a 2000-es években a rózsadombon, a gyereknél, aki nem tud magával mit kezdeni, és mindenki azt kérdezi, hogy na, de hát mi baja?
Igen.
Ez már bizonyított.
Ez egy nagyon érdekes dolog, amit most mondasz, és lehet is érezni, még talán nem is kell a nagyszülőnkig elmenni, mondjuk az enyémek már sajnos nem élnek, de még ha csak a szüleimig megyünk, ott is lehet egy picit érezni azt, hogy hát ő...
Hát ők a háború után, igen.
Igen, csak őket a mi nagyszüleink nevelték.
Így van, persze, tehát kapcsolódás mindenkinek van.
És az, hogy valaki az érzelmeiről beszél, majd elmúlik. És nem múlik el, tehát, hogy nem, ez nem elmúlik, ezzel dolgozni kell. Szóval borzasztó nehéz a kérdés, amit mondasz, mert ugye mi most arról beszélünk, hogy valaki a világból jövő számára kellemetlen ingerekkel, vagy azokkal az ingerekkel, amikről azt gondolja, hogy meghaladják az ő megküzdési képességeit, hogy tud megküzdeni. Tehát ezt úgy is hívják, hogy megküzdés, vagy úgy is hívják, hogy coping, és hát kétféle verziója van ennek, de hogy az, hogy ez honnan jön a megküzdés, az a bonyolult ebben, mert ez nem egy öröklött tulajdonság, ez nem is egy személyiségvonás, hanem borzasztó komplex. Jöhet abból, hogy a nagypapámtól mit hallottam egyébként, és akkor itt viszont ez nem csak negatívba mehet, mert azért azt ne felejtsük el, szóval, hogy vannak olyan történetek a nagyszüleinktől, amik pont arra mutatnak rá, hogy egy ilyen helyzetben is meg tudtam állni a helyem úgy, hogy viszonylag egészségesen jöttem ki belőle. És ezeket a történeteket nagyon jól lehet használni munícióként, vagy erőforrásként. Van egy könyvemnek az a cím, hogy Döntés. Én erről a könyvről sokat szoktam beszélni.
Igen, sokan beszélnek róla. Eva Éger.
Igen. Ugye ez egy holokausztról szóló könyv, amiben az a jó, hogy nem magára a holokausztra élezi ki ezt az egészet, hanem egy traumára. Ami azért nagyon fontos, mert így több, lehet, hogy még több embert el tud érni ezzel, hogyha be tudják illeszteni, bár nyilván ez egy olyan dolog, ami egyszerű, és reméljük, hogy megismételhetetlen, de hogy az, hogy ő ott hogy küzdötte végig azt, hogy ő emberként tudjon ebből kijönni, pedig tényleg borzasztó helyzetekben volt, és nagyon érdekes, hogy három részre van osztva a könyv, az első az maga a történet, ahogy őt elvitték a testvérével, ahogy ott működtek, ahogy aztán ebből kijöttek. A középső rész az, hogy ő hogy dolgozta meg magában ezt az egészet, meg a családjával, szóval, hogy ez borzasztó néz, és a harmadik rész pedig az, hogy ő ezt hogy használta fel arra, hogy másoknak segítsen?
Igen, itt a traumának, ahogy te is mondtad, hogy egy traumára van felhúzva tulajdonképpen, és a cím is azért ilyen nagyon találó, mert tulajdonképp az, hogy mire, hogy reagálsz, azt te eldöntheted.
Igen.
És ugye most idehozok egy nagyon távoli dolgot, ugye azt mondják, hogy a börtönben a rabok is arról az egyről dönthetnek, hogy mire gondolnak.
Így van. És az erről szól ez a könyv.
A rabszolga is dönthet arról, hogy mire gondol, hogy abba azt mondják, hogy nagyon sok tánc úgy alakult ki, hogy abba a rabláncba, ahogy egyik lábát a másikhoz tette, ugye azt eldönthette, hogy az egy lépés, vagy ez számára egy mozdulat, egy tánc, amiben beletesz valamit. Szóval nagyon rétegelt és összetett a dolog, és közben pedig akármilyen mélységben vagyunk, szerintem az egy nagyon fontos kapaszkodó, és azért is fontos ez a könyv, mert azt mutatja, meg ugye végigvezet rajta, de azt mutatja meg, hogy tulajdonképpen a döntés mindig a tiéd.
És ugye a te fejeden belül zajlik, és nem kívül. És vannak, és akkor ugye itt vannak olyanok, hogy a körülményekben, tehát ugye amik történnek körülöttem, azokat hogy tudom én átkeretezni? Igen. Vagy pedig, hogy mondom azt, hogy na ezért, pont ezért iszom én most, mert ez történt körülöttem. Vagy mondjuk egy vitából, hogy te hogy tudsz kijönni, és akkor az egésznek az alapja, ami megint nagyon fontos, az az, hogy te mennyire tudod meghúzni a határaidat, az én határaidat. Tehát, hogy mi az, amit veled még meg lehet tenni, és mi az, amit már nem.
Na, most viszont annyira elszaladt az idő, hogy most egy zene, és a határhúzással okay. folytatjuk. Jó, ma legyetek ti is, Gyarmati Rita, tanácsadó szakpszichológus. A vendégem, az áldozatszerepről beszélgetünk.